ez itt a letscode.hu podcast.
Ádámmal,
Krisztiánnal
és Jánossal.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast. Talán nem lepődtetek meg. És ugyan lekéstünk egy kicsit az új évről, de ugye az új évben szokás az, hogy az ember mindenféle fogadalmat tesz, amit aztán jól nem tart be az év folyamán. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mielőtt itt az újévi fogadalmakba belecsapunk, azt is kellene tudni, hogy mi az, amin szeretnénk változtatni, úgyhogy ma gyóntatós nap lesz. Elmondjuk a legnagyobb bűntetteinket az emberiség ellen az informatika területén. És hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba. Szia, Ádám!
Na, elő a farvával, mondjad.
Mik a legnagyobb bűneid az emberiség ellen informatikában?
Hú, hát figyelj, igazából, hogy is mondjam, az ember, hogyha PHP-val foglalkozik...
Szerintem itt abba is hagyhatod.
Ezért mondom, hogy csak hogy a felvezetés meglegyen.
Hú, itt megkapjuk a flame-volt aztán PHP versus nem PHP ügyben.
Lehet, de hogy is mondjam, tehát nem tudom már megmondani, hogy mi az, amit én követtem el, meg mi az, amivel... csak úgy találkoztam, és muszáj volt belenyúlni, és úgy hagyni. De hogy eszméletlen sok ilyen nagyszerűen félre sikerült, és ilyen ördögbűve dolgokkal találkozik az ember a PHP-s világban. Nem tudom, igazából most gondolkodok, hogy konkrét esetet mit tudnék mondani, de igazából a legtöbb olyan dolog, a legtöbb ilyen dolog az abból jön, hogy vannak ilyen nagyszerűen katyvasz legacy projektek, és akkor abban próbálj valami újítást csinálni. És fú, eszméletlen sok módszert kipróbáltam már, hogy hogy tudsz egy új, jó feature-t belerakni egy régi rendszerbe, amire már vannak jó megoldások, de azért az ember még próbálkozik valami gyors, egyszerű, és végül is, ha van elég duct tape-ed, akkor működőképes verzió.
Csak utána ne nézzen rá más.
Igen. Tehát például volt olyan, hogy kitaláltam egy olyat, hogy kellett egy új feature valamelyik nagyon régi rendszerbe, és én azt az új feature-t azt egy teljesen különálló projektként csináltam meg. Gyakorlatilag egy új apit készítettem hozzá, viszont azt valahogy bele kellett rakni a frontendbe is, ami igazából nem egy frontend, hanem egy teljesen összedrótozott rendszer, PHP-s rendszer.
PHP-HTML keverék?
Igen. Ez a nagyszerű spagetti kód, az amikor az egyik sorban még echo div valami van, a következő sorban meg egy függvény deklaráció, tehát hogy így
JavaScriptben legalább?
Ja, nem, az már harmadik sorban.
Nem, hát az úgy szokás, hogy PHP-ből közvetlenül JavaScript kódba echózunk bele, nem?
Hát nem mondom, hogy ilyet nem láttam. Szóval, na és én ezt úgy adottam meg, hogy csináltam egy kis rövidke kis scriptet, amit így beinkludoltam az adott helyre, ami gyakorlatilag egy CORL hívást echózott ki bele.
De gyönyörű.
Kvázi valamiféle ilyen widgetes megoldást akartam csinálni, hogy kívülről behúzza azt a frontend elemet.
És a widgetnek a prefixe az lett, hogy S, mint spagetti.
Nem, tehát hogy a maga, amit behúzott, az egy normálisan kinéző dolog volt, csak abba gondolj bele, hogy egy CURL-el behívott cucc futtat egy JavaScriptet, ami a régi legacy frontendet bingizi. Fú, de működik.
Meddig?
Hát ezt még nem tudom, de tehát, hogy is mondjam, ez egy ideiglenes megoldásként született természetesen. Az ember nem úgy tervez, hogy az ilyenekre rávízza az életét. Na most ezzel csak az a baj, ugye, hogy nem tudom, mondtam már ezt a mondást, de sokszor szeretem ezt így elmondani, hogy két dolog. Tehát az ideiglenes megoldásoknál már csak a működő prototípus él tovább. Reméljük azért majd sikerül ezt kigyomlálni.
Ja, hogy ez még ott van?
Igen.
2018-at írunk, ígérd meg, hogy nem, idén nem teszel már ilyet.
Ne, nem azt, hogy nem teszek már ilyet, 2018-ban ez el fog tűnni.
Erre majd azért kíváncsi leszek.
Figyelj! Jaj, majd jövőre is beszélünk erről.
Köszönjük a beszélgetést, vissza lehet kérni, vissza lehet hallgatni, és számon lehet kérni.
Kedves hallgatók, jövőre kérjétek számon Ádámon.
Úgyse fogom megmutatni a kobrázist.
Ilyenkor jönnek jól a titoktartásig.
Ugye?
Na, hogy igen.
Azt hiszem a legfrissebb és a legdurvább, amire így emlékszem, de biztos vagyok benne, hogy vannak hasonló karibeli megoldások sok helyen.
Igen, bár ennél még vannak durvábbak, tehát ez még viszonylag szelíd volt.
Uh-huh. Na, mesélj!
Lehet, hogy közben eszembe jut más is, és akkor majd így bedobom a fénygránátot nektek.
Ja, hát két sztorim van. Az egyik az működőképesebb, a másik kevésbé volt az. Ugye mostanában nagyon divat ez a mindent írjunk meg reaktívre nevű dolog. Erről majd szerintem még egy adás keretében szót fogunk ejteni. De uh-huh. Én reaktívet csináltam már a reaktív előtt is. Úgyhogy egy jó pár éve volt, hogy arra gondoltunk, hogy szeretnénk ilyen, ami most úgy hívnánk, hogy microservice architektúra. Annak idején nem hívtuk úgy, mert akkor még nem volt az. És hát ugye mihez értettünk PHP-hoz, tehát hogy valósítsuk meg PHP-ban a dolgot. Ez önmagában nem lett volna gond, ha nem úgy kezdjük el a dolgot, hogy akkor mi szeretnénk Qt-kkal dolgozni. Tehát ugye akkoriban volt, illetve akkoriban az egyetlen értelmesen működő protokoll az AMQP volt, ez a RabbitMQ-hoz és az ActiveMQ-hoz lehet vele csatlakozni. Mm-hmm. Egy baj volt vele, hogy a PHP-s library-ban annak idején nem volt arra mód, hogy megmondjuk neki, hogy légy szíves, a következő feladat végrehajtása után állj le. Tehát, hogy tulajdonképpen az volt a probléma vele, hogy csak úgy lehetett leállítani, hogy vagy a Q-n keresztül valahogy megpróbálod megcímezni, és akkor majd leáll magától, vagy úgy oldod meg, hogy belevágod a baltát, és az éppen futó job az akkor ott elhullik. És ez mint megoldás nem tetszett nekünk. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy jól van, akkor írunk egy saját megoldást, amivel ezt meg lehet valósítani, és egy ilyen viszonylag egyszerű socket protokoll sikerült alkotni JSON alapon. A protokoll önmagában nem volt borzalmas, ám de a megvalósítás az úgy történt, hogy a PHP fut démonként, és aki a PHP-ban egy kicsit jártas, az tudja, hogy ennek az a következménye, hogy a memória az folyamatosan leakel. Tehát, hogy időnként újra kell indítani a rendszert. Aha. És ez még csak hagyján, de annak idején még olyanok is voltak, hogy egy sima socket olvasás kor is leakelt memória, tehát nem csak az volt, hogy mi nem tudtunk programozni, mert valószínűleg ez is benne volt a kérdésben, de az, hogy maga az, akárhányszor kellett olvasni a socketről, az mindig elleakelt egy pár kilobajt memóriát, úgyhogy a rendszergazdák nagyon szerettek minket ezért a megoldásért, és amikor ilyen napi milliós nagyságú page view rázúdult a rendszerre, akkor előbb-utóbb rájöttünk arra, hogy ez nem túl járható út, ugye az lett, hogy az egészet kicseréltük egy Nginx-es megoldásra, és akkor HTTP hívogatták egymást az alrendszerek. De hogy mondjam, hogyha most ezeket a reactive dolgokat átnézzük, akkor van egy némi előítéletem ezekkel kapcsolatban, mert ott csináltam már ilyet, és nem volt szép.
Egyébként izé nem okozott gondot, hogy utána ugye a HTTP hívogatta direktben, mert ugye a Q-nak pont az lenne a lényege, hogy ugye az ilyen spike-okat, meg ilyesmit ugye ellaposítsa.
Nem, mert rájöttünk arra, hogy igazából a legtöbb esetben úgyis meg kell várja a backend feldolgozást, ahol viszont, és nem voltak olyan nagy spike-ok. Tehát, hogy mondjam, a rendszer terhelhetősége az ilyen, nem is tudom, egyszer kimértük, hogy 4 ócskavas géppel ilyen 10 milliós nagyságú pageview-t elvitt, és hogyha rendes gépeket tettünk alá, akkor még annál sokkal többet. Tehát, hogy maga a rendszer az egy nagyon lapos architektúra volt, nagyon minimális kóddal, és ezeket a gyakorlatilag ilyen tényleg mikroszerviszek voltak megcsinálni, illetve amikor lehetett, akkor ilyen async hívásokat használtunk, tehát ugye van az a nagyszerű státuszkód, hogy 201 created, és akkor visszaadtuk azt, és akkor háttérben folyt tovább a feldolgozás, a PHP-ben van egy ilyen keveset reklámozott feature, hogy fast CGI finish request, ami azt mondja az Nginx-nek, hogy akkor most légy szíves, add vissza választ, és akkor én itt a háttérben dolgozgatok tovább. Úgyhogy ez egy viszonylag járható út volt, és minden más, ami tényleg olyan szintű feldolgozást igényelt, például, mit tudom én, a havi számlázások lekezelése, meg ilyesmi, az pedig cron jobból meglökte a futást, és akkor futott. És ez az Nginx-es megoldás, ezt tudtam, a mai napig üzemben van. De szóval igen, azt hiszem, hogy ez a írtam Demont PHP-ben, ez az emberiség elleni büntetteke listájára tartozik.
Igazából én, ha így belemegyünk ebbe a témakörbe, én olvastam erről múltkor egy könyvet, hogy izé process control in PHP, hogy ez meg különböző signaling dolgok, meg illetve ugye nemrég linkeltem így a kis közös csetünkbe egy ilyen React PHP-s, meg PHP-s process management libet, hogy nem tudom, hogy most azóta sokat javult ez a leakelős di, vagy...
Egyrészt javult a leakelés.
Igen.
Egyrészt javult a leakelés, másrészt azt hiszem, hogy ugye ez egy olyan dolog, hogy olyan feature-öket próbálsz használni a nyelvből, amit ha kevesen használnak, akkor nem derülnek ki a bugok. Nekünk például a SOAP alrendszerben van nyitott bugunk, azt hiszem, hogy 7 éve, és azóta open. Tehát, hogy azért annyira kevesen használják, hogy magasolt tesznek el. Az olyan dolgokat, amiket többen használnak, arra nyilván most nagy divat ez a reactive, úgyhogy egyrészt PHP 7, ugye van abstract syntax tree, ami egy kicsit egyszerűbbé teszi az egész működést, a másik pedig az, hogy egyre többen csinálják, úgyhogy nagyobb a valószínűsége, hogy javítják az ezzel kapcsolatos bugokat. De viszont a PHP-s process management az általában az Apache-ra hasonlít, hogy akkor most futtassa le 1000 requestet, és utána öld meg magad, hogy felszabaduljon a memória.
Jó, hát nem tudom, még annyira nem ástam bele magam, pedig megígértem, szóval amikor bele...
Nekem még a Let's Code-os cikkeknek valahol az elején van egyébként pont ilyen. Írjunk Daemon PHP-ba.
Igen?
Ja.
Na majd ezt megkeressük.
Na már akkor azt a cikket is fel lehet sorolni, hogy emberiség elleni bűn.
Itt kezd el a gyónást akkor.
Itt kezdjem el? Hát, hogyha már ilyen démonokról volt szó, ugye akkor említetted ezt a Q-feldolgozást. Ugye mi is pont ugye ezt az AMQP-t használtuk, és volt ilyen, hogy a tesztrendszer ugye bedobta a Q-ba az e-mailnek ugye a kis törzsét, ilyen JSON-be, és akkor azt ugye kiolvast egy ilyen consumer, ami ugye kb. Egy ilyen while loop volt, ami futott, és azt küldte ki ugye az e-maileket, amiket ugye kapott ugye ebből a Q-ból, mert ugye több rendszer tudott ide haigálni mindenféle ilyen e-maileket, illetve ilyen kommandokat, felfoghatjuk annak is. És hát ugye nem nagyon kellett még ugye olyan dolgot írni, hogy a PHP-ba, ami tényleg csak így folyamatosan fut, szóval nem egy cron job, hanem tényleg folyamatosan megy. És itt kiderült egyébként, hogy vannak a PHP-mailernek, mert ugye azt a csodát használtuk, hogy ott sem feltétlenül gondoltak erre, mert hogy megfigyeltük, hogy van egy e-mail, és olyan emberek is megkapják, akiknek nem kéne. Szóval így valaki küldött egy ilyen jelző visszaállítást, és megkapták, nem úgy ketten vagy hárman, és nézzük, hogy mi a franc, hát nem is ez az én userem, hát hogy jön ez ide, mert hogy ugye minden egyes alkalommal csak hozzá adogattuk ugye a címzett listához az éket, az embereket, meg felülcsaptuk ugye a PHP Miller Instance, ugye az objecten a message-et, hasonló címet, ilyeneket, és aztán így kiküldtük. És ugye az elején kiküldted egy embernek, utána két embernek, utána háromnak, utána négynek, utána ötnek, utána hatnak, utána mit tudom, hánynak, és akkor aztán így indítottuk, hogy szerencsére ez még csak ugye ilyen belső fejlesztés alatt álló tesztelés volt, úgyhogy nem az volt, hogy ugye az ügyfeleknek küldtük ki a levelek millióit, mert egy idő után egyébként annyi lett volna. És az volt a durva, hogy hiába ürítettük ki a ugye a recipient listát, akkor is küldte, úgyhogy a végén az volt, hogy minden egyes alkalommal, amikor elindult ez a queue, akkor ugye egy új PHP mailert kellett példányosítani, hogy úgymond kitakarítsa.
Ja, azt hittem, mert hogy ez úgy volt, hogy volt egy hidden global scope, tehát hogy még az új példány indításakor is megtartottam, mert hogy olyanra is láttunk példát.
Nem tudom, de ezzel nagyon sokat szívtunk, mire rájöttünk, hogy mi a franc lehet az, és utána látok, hogy ó, hát hogy ez az. Úgyhogy igen, ez egy ilyen apróbb probléma volt.
Igen, pont ezt beszéltük ugye nemrég ezzel a React PHP-val, meg PHP PM-mel, hogy erre nagyon figyelni kell, hogy egy olyan dologba futhatsz bele, amivel PHP-ban nem nagyon, hogy bizony a requestek közti állapotok lehet, hogy kilíkelgetnek, átlíkelgetnek, és ez PHP-ban azért annyira nem jellemző tekintettel arra, hogy mindig teljesen lebomlik az egész fa. Hát viszont igen, ilyenkor nem.
Hát igen, ez ugye egyszerűvé tenni a PHP. Pont ez a lényeg részben a PHP-nak, hogy elindul, megcsinálj saját kis dolgot, és nem kell foglalkozni memória menedzsmenttel, ha csak nem valami ordinári nagy adathalmaz töltesz be, nem kell foglalkozni azzal, hogy most akkor milyen global state-ed van, hanem lefut, végrehajtod és kezi csókolom, és akkor ott a vége. Viszont ebben a pillanatban, hogy ilyen démonos működésbe mész bele, onnantól kezdve akár már Jávát is írhatnál, mert ugyanazokkal a problémákkal fogsz szembesülni.
Na igen.
Igen, és talán ott még vannak rá módszerek, hogy ne szívjál annyi.
Hát igen, tehát ott legalább van valami debugger arra, hogy most akkor mi eszik memóriát. Hozzá kell tegyem egyébként akkor a bűnjel jegyzőkönyvnek a széljegyzetére írjuk fel, hogyan debugolunk memória felhasználást PHP-ban. Van egy olyan megoldás, hogy tick functions. Aha. És a tick functions az azt csinálja, hogy minden egyes, vagy minden n darab lefuttatott parancs után lefuttat egy kis kódrészletet, ami arra jó, hogy akkor be tudjál illeszteni valamit, és az azért izgalmas, mert ez minden egyes PHP-s parancs után fut el, tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy interrupt, ami akár egy PHP parancsnak a belső működése közben is tud érkezni, szépen minden egyes PHP parancs után lefut, és akkor hogyan debugolsz memóriafogyasztást? Minden egyes függvényhívás előtt és után megnézed a memóriafogyasztást, és kiírod azokat a függvényhívásokat, amik memóriát leakeltek. Tehát a real memory usage versus amiről a program tud. Memory usage. Tehát, hogy ilyen jó kis megoldások, hogy akkor külön stack trace-eket írogatunk ki debug file-okba, tick functions-ba, ettől persze aztán jó lassú lesz minden.
Jó, hát de általában az ilyen profiling az mindig egy elkülönített helyen történik, de production-ben nem szeret célt csinálni, tehát az, hogy lassabb.
Nyilván nem, csak hogy mondjam, a megoldás sem túl elegáns.
Ja, hát oké, hát...
Ez már ilyen, hogy...
Elmondtad az előbb a kulcsszavakat, hogy mivel ezeket kevesen használják, nincs is rá kidolgozott jó megoldás, vagy ha van is valami megoldás, az se túl elegáns, illetve...
Hát igen, ez már majdnem ilyen aspect-oriented programming jellegű méreteket.
Amúgy, igen, tehát az ilyen dolgok kicsit mókásak, ugye, hogy be tudod állítani, hogy hány tikkenként vegye egyébként ezt, tehát ugye egy tikk a PHP-ba, ez konkrétan egy belső utasítás végrehajtásának számít, és hogy azt még azt tudod paraméterezni, hogy ezek a dolgok így hány tikkenként fussanak le, de hogy fogalmat sincs egyébként, egy real life, hogy egy tikk az mit jelent, hanem valami belső utasítás.
Ne, hát ha jól értettem, akkor azok a PHP függvényhívások. Lehet, hogy én elnéztem.
Na jó, de nem a user space függvényhívások, hanem a PHP-nak a saját belső hívásai.
Erre most nem mennék megesküdni, de ez, hogy is mondjam, viszonylag lényegtelen is.
Ja, persze, persze.
Ja. Na jó.
Igen, neked volt egy második.
Nekem volt egy második, ha már PHP. Azt nem tudom, hogy ismeritek-e azt az ügyféltípust, aki úgy gondolja, hogy ért a PHP-hoz.
Sose.
Jaj.
De, és akkor szeretne írkálni bele a honlap kódjába, hogy akkor most a köid beleírna, és akkor itt módosít valamit, meg stb. Nekünk volt egy ilyen corporate ügyfelünk. És hogy az volt a, tehát hogy mondjam, hogy az volt a cél, hogy odaadja nekünk a régi weboldalát, és akkor a weboldalt azt mi megcsináljuk tisztességesen, de utána akar tudni berhelni bele. És akkor végül is az lett a megoldás, hogy ez egyébként egy számlázó rendszernek a tartozéka volt, és úgy először gondolkoztunk azon, hogy akkor csináljunk egy saját template nyelvet erre, ami szépen interpretált formában mindenről leválasztva fut. Ezt még önmagában meg is lehetne csinálni, tehát van mindenféle parser, lexer, library, stb. Ezzel meg lehet csinálni. Csak arra jöttünk rá, hogy hát Jávában akartuk ezt megoldani, és Jávában akkoriban nem voltak olyan igazán jó template nyelvek. Ráadásul az ügyfél szeretett volna mindenféle olyan utasítást, hogy akkor most itt API hívást szeretne csinálni, meg ilyenek, tehát hogy mit tudom én, lekéri azt, hogy az ügyfélnek a hány számlája volt, meg ilyenek. És végül oda jutottunk ki, hogy hát végül is a PHP-t eredetileg template nyelvnek gondolták.
Jaj.
Nem ez a durva. Hát azt gondoltuk, hogy jó, rendben van, hát akkor kéne a PHP-t csinálni, csak valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy ez a PHP ne tudjon bizonyos dolgokhoz hozzányúlni. Például ne tudjon a fájrendszerbe írni, ne tudjon, mit tudom én, session csinálni, meg adatbázishoz, meg külső szájtokhoz kapcsolódni, meg aztán pláne nem, mert az veszélyes lett volna. És akkor végül arra jutottunk, hogy két megoldás van. Vagy addig ütjük a PHP értelmezőt, amíg viszonylag biztonságos nem lesz, aminek ugye az lenne a kockázata, hogy nem tudjuk, hogy mikor melyik PHP parancsnak van valami mellékes működése, vagy kihasználható alműködése, ami esetleg ahhoz vezet, hogy valaki mégiscsak ki tud hívni abból a környezetből, ahova rakva van. Vagy csinálunk egy saját PHP értelmezőt. Nem tudom, érzitek-e itt a dolognak a súlyát.
Ajaj.
Aztán végül nem csináltunk saját PHP értelmezőt, van meglepő
jó,
módon...
Bedobod itt a horgot, mi rákapunk, aztán áll
nem, nem, ennél durvább. Tehát azt gondoltuk, hogy ilyen betegek csak mi lehetünk, aztán rájöttünk, hogy nem. Mások ezt már megoldották. Tehát tulajdonképpen a volt olyan ember, aki már írt PHP-hoz értelmezőt. Jávában. Vagy akkor JVM-ben fusson a PHP. És végül ezt sikerült áthákolni, úgyhogy többé-kevésbé egy PHP-szerű működést idézett elő. Ezt úgy hívják egyébként ezt a library halmazt, hogy Quercus. És meglepő módon jól működik, az a baj, mert nem nagyon fejlesztik.
Vajon viszont, miért?
Hát igen, mert macera. Mert baromi nagy macera. Most a PHP 7-ed azt már nem is szapportálják, mert hogy annyi apró változás van az engine-ben, meg ilyen implicit változások, hogy elég problémás lenne. De ha esetleg ne adj Isten valaki ilyen pervers dologra adná a fejét, akkor nem kell félni, van megoldás. A megoldás az úgy néz ki, hogy a PHP-nak ugye most már van abstract syntax tree-je, de nincs bytecode-ja, tehát nem olyan, mint a Java, hogy van egy bytecode, és az fut egy valamilyen VM-ben, ami értelmezi azt a bytecode-ot, és lefordítja a CPU utasításokra. PHP az olyan, hogy közvetlenül fut a C-kód a PHP-ban meghívva úgy, ahogy kell. Uh-huh. Ezzel szemben a Facebookos srácok, vagy hölgyek urak, a HHVM-esek csináltak egy bytecode-ot. Tehát a HHVM azért HHVM, mert van egy HHVM bytecode. És sőt, mi több, van egy olyan értelmezőjük, ami a PHP kódot képes lefordítani HHVM bytecode-ra. És a HHVM bytecode-hoz van ugye HHVM, amit tudsz használni értelmezésre, de vannak olyan emberek, olyan beteg emberek, akik ehhez a bytecode-hoz írtak futtató környezetet például Node.js-ben. Tehát, hogyha szeretnél a PHP kódot futtatni, akkor meghívod a HHVM compilert, ami lefordítja a PHP kódot, és utána a Node.js-edből tudsz PHP kódot futtatni.
Ajaj.
De?
Hú, hallott, pedig reménykedtem, hogy az enyém lesz majd a legdurvább, ami ezután jön, de kételkedek.
Egyébként hozzá kell tegyem, hogy ha valaki szeretné megérteni azt, hogy hogyan működnek ezek a VM-ek, illetve compilerek, a HHVM-esek ebben azért elég brutálisan sok energiát tettek, és viszonylag hasonlít a JVM-re. Memóriakezelés egy kicsit más, de hogy mondjam, egyáltalán nem olyan masszív feladat, és mindezt nagyon szépen mindenféle blogposztokban dokumentálták, tehát hogy szerintem tanulságos az, hogyha az ember megnézi, hogy ők ezt hogy oldották meg.
Egyébként most csak úgy side note-ként, pont múltkor olvastam a Externals-t, ugye a PHP Internals-nak egy ilyen gyűjtőhelye, és ott megy egy társalgás arról, hogy erősen típusos PHP, és ugye szóba került az, hogy de hát a hackkel is megoldották a HHVM-mel ezt a történetet, és hogy mi az, hogy nem tudja a PHP megoldani, és akkor erre csak ennyit mondott az egyik felsz, hogy nem, a hack se, meg a HHVM se oldotta meg, egyszerű statikus analizátor van a fordítás előtt, és arra alapoznak, hogyha sehol sincsen olyan értékadás, amit nem szabadna, akkor nem is lehet olyan értéke. Tehát akkor így csináltak meg az erősen típusosságot, hogy alapvetően nincsenek benne ellenőrzések, csak arra vonatkozóak, hogy nem történhet illegális értékadás. És ez például tök érdekes, hogy ugye a PHP-t végül is ilyen alapon meg lehet csinálni ilyen erősen típusosra, hogy csak statikusan végiganalizálják a kódot.
És az elég is lenne, sőt, mi több, én mielőtt áttértem a Javára...
Használják.
Igen, hát mielőtt áttértem a Javára, azelőtt először megnéztem a PHP 7-nek a szigorúan típusos változatát, van ez a declare strict types 1, és akkor... Igen. És akkor
nem szigorúan típusos változat.
Hát nem statikus, tehát hogy mondjam, nincs statikus kódelemzés benne, de szigorúan típusos, tehát hogy nyakon csap, hogyha mondjuk egy változót inicializálsz egy booleannal, és utána megpróbálod fölülírni egy integerrel mondjuk.
Pont nem ez van egyébként. Tehát ott az van, Nem, ott gyakorlatilag a függvényhívásoknál tudsz gyakorlatilag csak megadni ilyeneket. Tehát alapvetően nem tudsz típussal inicializálni változót, nem is kell, hanem arról van szó, hogy a paraméter listának tudsz típusokat adni, és függvényhívások paraméterére tudod kikényszeríteni csak a típus, de változókra külön nem.
Jogos, tényleg, igazad van. Igen, na mindegy, szóval, hogy megnéztem azt, utána átmentem a Hacklang-re, megnézem azt, hogy hát, ha az nekem jó lesz, mert én alapvetően nagyon szeretem a PHP-nak azt a viselkedését, hogy föláll egy requestre, utána megcsinált, meg kell, lebontja, stb. Nincs vele különösebb gond, nincsenek mindenféle state leak-elések, requestek között meg ilyenek. Kicsit erőforrás igényesebb, de kit érdekel. De sajnos nekem az volt a tapasztalatom a HHVM-mel, hogy azt mondják, hogy de hát van ide ott az Intel Atom, vagy mi az Intel Atom, szóval ott van az Atom, mint editor, nem Intel, Facebooknak a Nuclide ideje az erre épül, és hogy az jó ide. Hát mondom, kezi csókolom, PHP Stormhoz vagyunk szokva, ugye az egyrészt csinál statikus kódelemzést, már amennyire bírja PHP-hoz képest, másrészt van code completion normal, stb. És ugye ezek nem voltak meg, és így kötöttem kívül végül a Jávánál, de egy pár hónapig próbálkoztam a Hacklang-el, és alapvetően maga a nyelv az nem rossz. És elég az, hogyha statikusan leellemzi, és megmondja neked, hogy hello, ezt nem kéne. Nem igen, fog meg mindent, de az eseteknek 99%-a van, megfogja azt, hogy te, amit itt próbálsz csinálni, azt úgy nem kéne.
Igen, hát ugye, mert van egy ilyen óriási hátrány a dolognak, hogy jelenleg úgy működik a PHP, hogyha erősen típusossal akarják csinálni, akkor minden egyes értékadásnál le kell futtatni egy type-checket, mert egyébként bárminek bármilyen értéket adhatsz, és belülről is kell egy type-checket csinálni, mint hogyha a user space-ben mindenhol asszertálnál.
Hát jó, de hogy mondjam, nem ezért szeretnénk, nyilván ezért is szeretnénk erős típusosság, tegyünk különbséget az erős típusosság és a statikus típusosság között, de tulajdonképpen, amit szerintem nagyon sokan akarnak, beleértve engem is, az a statikus típusosság. Tehát az, hogy legyen egy statikus elemző, ami nyakon vág, hogyha megpróbálsz valami hülyeséget csinálni, mert legtöbb... Mert ugye a probléma az, hogyha nincs statikus kódelemződ, és nincs erős típusosságod, akkor Isten igazából, ha defenzívan akarsz programozni, minden függvénynél le kell ellenőrizni a bemenetet, hogy azt kaptad, amit szeretnél. És ugye mondjuk egy elemnél, hogy egy instance of az nem túl erőforrás igényes, de hogyha mondjuk már kapsz egy tömböt több száz elemmel, akkor mit tudom én 5-6-10 függvényhívásra lefuttatni egy for each-et és leellenőrizni azt, hogy abban a tömbben az van, amit szeretnél, az már bizony elég erőforrás igényes, és az lassítja a betöltési időt. Tehát minden, amit runtime meg tudsz spórolni, az tök jó, és viszont ha ezzel szemben kapsz egy olyan kódelemzőt, ami nyakon vág, ha hülyeséget csinálsz, már az idében az bőségesen elegendő.
Jó, egyébként így ajánlom sokaknak PHP-hoz, vannak nagyszerű statikus kódelemzők, például a PHP Stent én nagyon szeretem, és most már nagyon gyors és nagyon modern, és tudja az új szintaxisokat, illetve a Sensio Labnak is vannak nagyszerű elemző túljai, tehát hogy aki ebből szeretne majd elindulni, túlok vannak, amik hogyha nem is ugye rákényszeríti az embert, de hogyha megvan egy megfelelő fegyelem, hogy használja ezeket a túlokat, akkor hasonlóan hatékonyan és hasonlóan biztonságosan tudja elemezni a kódjait, mint hogyha mondjuk egy Hacklang-et használna, vagy akár egy Java-t.
Hát igen, de mondjuk, hogyha az ember nem akar ennyire mélyen belemenni, mert az is elég, hogyha a PHP Storm-ban az ember a sárga warningokra odafigyel, hogy hello, ezt a változót be kellett volna inicializálni, mielőtt itt ebben a for each-ben használod.
Igen, ezeket azért mondtam, mert ezeket jól be lehet építeni ugye a CI folyamatokba, és akkor gyakorlatilag mindenkit tarkon csap, hogy hús van.
Hát, de ez kell is, és ugye, kell, hogy mondjam, Java is, tehát Java-ban is tulajdonképpen eltűnnek a típusok runtime. Nyilván ott vannak, tehát hogyha valami műveletet próbálsz csinálni, amit nem kéne, akkor attól még nyakon vág, de hogyha mondjuk azt mondod, hogy abban a listában csak X típusú elem lehet, azt a Java is csak compile time ellenőrzi, runtime, mert azt teszel a listába, amit akarsz. Tehát, hogy nem ez a C++ féle típusosság, ahol tényleg úgy van megcsinálva, hogy szigorúan az van benne, amit kell. És ez a Java-ban is jól jön néha, hogy azt mondjuk így, hát most ebben a listában lehetnek különböző féle dolgok. Nyilván ezt nem akarod kifele leakelni a modulodból, de néha szükség van rá. Például most beszélek a Dependency Injector Library-nél, ugye ott mindenféle dolgok vannak abban a listában, mert ugye különböző típusú osztályoknak a példányait hozott létre.
Na, de térjünk vissza a gyónásokhoz, mert úgy érzem, hogy van még a tartsonyunkban.
Krisztián itt nagyon dicsekedett, hogy van valami durva sztoria.
Hú, jó. Na, akkor itt is már ott abba hagyhatnám, hogy a backend az PHP, de rátromfolok már, hogy CodeIgniter.
Jó, amúgy kérdés,
és van, a front...
valaki, van valakinek nem PHP sztoria, mert azért kíváncsi lennék. Kicsit szomorú vagyok most ilyenkor.
Hát rendszergazdai sztorim van rengeteg, de azt szerintem hagyjuk a végére.
Jó, jó.
Na igen, a frontend az pedig XTS.
Ajajajaj.
Hát őszinte leszek, nekem ebből a CodeIgniter a durvább.
Tehát, mert még nem láttad azt az XTS kód.
Ez lehet, de hogy mondjam, hogy nekem a CodeIgniterre mindig jönnek az emberek, hogy jó, használj CodeIgniter, tök jó. Nekem a CodeIgniterrel lehet, hogy egyszerűen megint csak vannak előítéleteim vele szemben, mert mindig csak távol-keleti programozók munkájában láttam CodeIgniter-t, de objektíven is problémák vannak vele. Például ugye autoloading hiánya, dependency injection hiánya, stb. Az, hogy változókat inicializálás nélkül, tehát osztályváltozókat használunk inicializálás és deklarálás nélkül. Folytathatnám, de Krisztián...
Hát igen, hát itt a service locator egyébként az ugye rendesen van benne használva, ha jól tudom, ott az is kb. A standard, legalábbis az egyesnél, ami már mit terem, ami mikor, ott még ez volt. De egyébként, hogy még jobb legyen, a PHP kódot azt ugye nem én csináltam, legalábbis a 99,5%-át, hanem ugye van egy ügyfél, akik ugye így beleheggesztenek, és igazából amit ők szétbasznak, azt kell ugye helyre tenni. De nem is ez a probléma, hanem ugye volt egy ilyen gond, hogy ugye különböző lekér, hát ugye a XTS azokra valamilyen grideket rajzolják ki, kb. Ennyi az egésznek a lényege, és ugye ezeknek a grideknek ugye a kirajzolása az ugye eléggé ilyen erőforrás igényes volt, mert hát ugye a háttérben ugye a backend az mindenféle ilyen temporary táblákat csinált, meg mit tudom én, mert ugye rengeteg paraméter mentén tudod azt a lekérdezést paraméterezni, úgyhogy ezért nem nagyon lehetett cache-elni azt. És ugye az volt a probléma, hogy volt benne egy olyan feature, hogy amikor te ott állítgatod ugye ezeket a paramétereket, akkor mindig újraindult egy ilyen timer, csak az volt a probléma, hogy közben ő ki is ment egy ilyen request-tel. Vagy lehet, hogy már kiment a request, eltelt, mit tudom én, mondjuk 20 másodperc, és akkorra érkezett meg ugye a válasz, és akkor rajzolta ki a gridet. Na most ezt nem akarták, hogy ugye mindig az lenni, hogy véletlenül ott hagyod, mert volt egy ilyen kis timer, végigért 5 másodperc, vagy 3, vagy nem tudom mennyi letelt, és akkor elküldte a requestet. Hanem, hogyha esetleg véletlenül ugye kiment ez a request, akkor utólag tudjál mégis paramétereket módosítani, és felülcsapd az előzőt. Anélkül, hogy ugye párhuzamosan futnának. Hogy ugye nem az van, hogy fut az előző, és aztán fut még egy, és akkor tudod így felsorakoznak ugye a requestek egy adott userhez, hanem hogy mindig kb. Egy legyen. És ez végül úgy lett megoldva, hogy ugye a MySQL mellé fel lett lőve egy ilyen key value store, és lett egy külön endpoint, ahova te elküldtél egy ilyen flaget igazából, hogy szeretnéd, hogyha ez az adott tranzakció ehhez az adott userhez, ez így megszűnne, így abba hagynád. Ugye a MySQL process-t azt ugye hiába lőtted volna ki ugye az adott lekérést mondjuk, hogy ugye kikéred annak a MySQL commandnak az ID-t, és akkor kinyírod, tök mindegy, mert ugye több ilyen van, szóval rengeteg lekérést rakott ő így sorba. És ugye neked az kellett, hogy futnak ezek a MySQL query-k, és ugye minden egyes query után ő visszaellenőrzött, hogy akkor ebbe a key value store-ba benne van-e ennek az adott tranzakciónak az ID-ja, mert hogy akkor exit. De, hogy ez még jobb legyen, ezt rátromfolok, mert hogy ezt egy options request-tel kellett megoldani, mert hogy ugye cross-domain hívás, ugye az a, ugye hogyha posztkéréseket küldtél volna, akkor ugye a cross-domain hívás miatt ugye ezek így felsorakoztak, és hogyha ugye így kapcsolgattad a paramétert, akkor a paramétert szóval az volt a lényeg, hogy így tudtad úgymond soron kívül végrehajtatni ezt a requestet, hogy nyírja ki, mert különben bevárta volna, hogy ugye az előző véget érjen. Úgyhogy egy options requestnek a URL-jébe voltak benne ezek a paraméterek, amik igazából kinyírtak egy MySQL, illetve hát kinyírtak egy PHP proceszt.
Ez biztonsági szempontból is igazán izgalmas. Mondd azt, hogy legalább volt rajta valami autentikáció.
Persze, a Transaction ID.
Jaj! Hát Krisztián, nem akarlak ezt szólítani, de szerintem ez durvább, mint az én sztorim. Oh, ez most fájt.
Hát nekem is, amikor csináltam.
Hát akkor hiszem a kedves...
Fiatal voltam.
Hogy is mondjam, lehet itt sok mindent okoskodni, de azért van mit gyúrni.
Az biztos. Az biztos.
Úristen.
Na gyerünk, hallgatlak benned.
Hát de most már innen hova? Tehát, hogy ennél lejjebb?
Hát most pont be akartam dobni, hogy sikerült nekem egy budapesti lakás árát elégettem egyszer egy buggal, de nem vagyok biztos benne, hogy az durvább ennél.
Hát nem használják ezt olyan sokan, tudod.
Nem, hát ugye tipikusan akkor vannak a problémák, amikor ilyen jó kis Codeigniter vagy annál borzalmasabb rendszerrel dolgozol, és ebben a rendszerben vannak, ugye ez a tipikusan functions.isti.php, uh-huh. amit már emlegettünk, és emlegettem abban a nevezetes előadásban azt, hogy volt egy ilyen szép hosszú PHP fejl, amiben mindenféle ilyen átirányítások voltak csinálva, meg custom rule set beállítások, és hát ugye ez 5 éve volt, és 5 éve is PHP 4-es kódon futott. Valaki esetleg nem ismeri a PHP világot, a PHP 4 az hány éve? Lassan 15 éve nem szapportált. És hát ugye, hogy mondjam, amikor az ember így rendesen vásárol hirdetést, akkor erre van, ennek megvan az ára. Néhány száz dollár per óra. És ez egyik ilyen csodálatos hegesztés során keletkezett egy olyan bug, aminek következtében az egyik landing page az konkrétan nem jelent meg. És ezt nem vette észre senki egy darabig.
És egy error page-re mentek a hirdetések? Vagy mi
nem, szép fehér. szép fehér. Úgyhogy a főnökömet, az akkori főnökömet előtte sem, és azóta sem láttam olyan morcosnak. Konkrétan olyan hidegen, nem is üvöltette le a fejünket, csak így megmondta, hogy ez így nem volt király, és így konkrétan így az ereinkbe belefagyott a vér, hogy ez így ubakter. És akkor gyorsan összeszámoltuk, hogy mennyi pénzt égettünk el, és maradjunk ennyiben, hogy budapesti lakás ára az benne volt. És nem voltunk nagyon boldogok.
De amúgy kicsit mesélsz esetleg erről a bugról, hogy nagyon bagatell hiba volt legalább?
Nagyon bagatell hiba volt. Ugye az volt a baj, hogy maga a kódbázis az annak ellenére, hogy PHP 4-es, ilyen 150 ezer sor volt, ami elég jelentős ahhoz képest, hogy PHP 4-es kód, és nem volt hozzá semmiféle library használva. És az a fájl is már 3-4 ezer soros volt. És hát ugye egyszerűen szimplán egy elírás volt, hogy valamilyen paramétert nem állítottunk be, és akkor az valahol később egy fatal errort okozott, és ettől belehalt az egész. És tehát, hogy mondjam, nem volt olyan hiba, amit az ember egy spagetti kódban nem követel, csak ugye itt az volt a probléma, hogy spagetti kód volt, PHP 4-es kód volt, és hát jól nem teszteltük le annak ellenére, hogy meg lett mondva, hogy mennyi pénzért mennyi hirdetés fog menni, és jobb lett volna akkor is végignézni, hogyha a deploy folyamat maga is általában végignézés nélkül is nagyjából másfél óra. Tehát, hogy nyilván ebből valahol tanultunk, mert rájöttünk arra, hogy az nem buli, hogyha a deploy folyamat nem automatikus, az sem buli, hogyha nem tesztelünk, úgyhogy ahhoz a projekthez utána hozzá kellett nyúlni, akkor minden egyes alkalommal háromszor leteszteltük az egészet, akkor is, ha kézzel kellett, mert nem akartunk még egyszer egy ilyenbe belefutni.
Igen, mert mondjuk egyébként ezt így a deploy után, ha már csak annyi megvan, hogy megy egy CURL és megnézi, hogy mi a Z státuszkód, és hogyha 500...
Ja, ennyire nem volt egyszerű, mert hitelkártya kezelés oldalon, stb., és már mindegyikünk hitelkártyát letiltották. Ja. Tehát, hogy konkrétan az itteni Erste Bank az már letiltotta a kártyámat, hogy sok lesz itt az egy dolláros tranzakció.
Igen, ezt már valamikor már meséltett, hogy egy dollárokkal itt így...
Hát igen, és egy időben nem is tudom, valami 4 hitelkártyám volt csak ezért. És ugye végén refundoltunk mindent, csak attól még, hogy mondjam, az, hogy $1 charge-olsz, és utána azonnal refundolod, ez annyira nem néz ki jól a bankok oldaláról. De hasonló projekt, jó, akkor kicsit gyontassunk másokat is, hasonló projekt, egyszer kaptunk egy API-ból, az API-ról azt kell, egy fizetés, hogy mondjam, az egyik legnagyobb fizetési szolgáltató, amelyik felnőtt tartalommal foglalkozik, kaptunk tőlük egy API-t, hogy onnan cuppanthatjuk le az adatokat, az még csak hagyján, hogy így idő után annyi adat volt az accountunkban, hogy timeout-ra futott, már az ő oldalukon. A durvább az volt, hogy a file név vége az API-ban az volt, hogy .cgi. És valószínűleg a fiatalabb hallgatóság nem tudja, CGI az azt jelenti, hogy a webserver az elindít egy programot, jobb esetben PHP-t, rosszabb esetben Perl-t vagy C-t, az valamit csinál, és akkor a visszaadott kimenet az fog kikerülni a webes outputra. De nem ez volt a durva. Egyszer csak így nézzük a logokat reggel, és azt láttuk benne, hogy MySQL, tehát semmi ízé, semmi struktúrát adat, hanem egy sor MySQL valami hiba, MySQL server is shutting down. Ez már önmagában durva volt, mert hogy miért tudjuk meg mi azt, hogy a MySQL server az éppen leáll, de a durvább az az volt, ami a line number volt. Egyrészt ez egy Perl file volt, és ez a hiba üzenet az 536 ezredik sorban keletkezett.
Oh my god.
Jó, hát lehet, hogy tudod, összeminifikáltak.
Nem, a hátsó csatornákon így megsejtettük, hogy ez igazából egy tényleg 500 ezer soros Perl file, amit Wimmel szerkesztenek.
Úristen.
Egy fizetési szolgáltatónál.
De és most képzeld el, hogy ezzel a Perl file-ral mennyi pénzt keresnek, még hogyha néha hiba is.
Hát, hogy mondjam, hogyha elképzeled azt, hogy a tulajdonos az milyen luxus kocsikkal és milyen világban lakik, akkor valószínűleg túl gyenge a képzelődre a történethez.
Igen, tehát hogy is mondjam, amikor ilyen hekekről beszélgetünk, meg ilyen óriási tákolmány, gányolmány dolgokról, akkor azért mindig eszembe jut az, hogy a fenébe is, attól még a végfelhasználónak, akinek ez így át lett adva, és neki működik, ez így pénzt hoz. Tehát, hogy akármilyen gány munka van ott mögötte, hogyha egyszerűen működik, akkor jó. Tehát, hogyha hozza a pénzt, és hatékonyan működik, akkor egész addig, amíg egy ilyen hiba nem jön elő, hogy a partner azt látja, hogy akárhány századik sorban ilyenek vannak, és ilyenkor azért megrendül a bizalom néha a partnerekkel szemben. Amíg ilyen nem jön elő, addig ez egy tökéletes megoldásnak tűnik kívülről.
Hát egyébként ez részben igaz. A kérdés az, hogy a hákolásnak milyen jövőbeni következményei lesznek. Tehát, hogy például, azért voltak nagy profilú ilyen leakek, hogy valahol kikerült valami info, stb. És emiatt perelték az adott céget, meg ilyenek. De igen, tehát hogy a nap végén az van, hogy sokszor az van, hogy egy gyorsan összerakott megoldás, az piaci szempontból hatékonyabb tud lenni, akkor is, hogyha később esetleg szívni kell. Különösen, hogyha az ember egy olyan cégstruktúrában dolgozik, ahol arra mennek az emberek, hogy minél több investori körön minél gyorsabban átjutni, és utána gyorsan a tőzsdére menetelt megoldani, mert onnantól kezdve ugye a tulajdonosok megkapták a pénzüket, akkor így kéztörlés, és akkor vigye valaki más, és ők akkor gyorsan megcsinálták a pénzüket.
És hát igen, erről szól ugye a startup kultúra jó része, hogy ez történik, és aztán vannak jó túlok, amik esetleg működőképesek, aztán 5-6 év után várod, hogy jó legyen, és igazából már rég eladták, rég meghalt, rég nem csinál semmit.
Igen, úgyhogy hogy mondjam, bizonyos embereknek, akik elég gyorsan leugrottak a száguldó vonatról, ami a szakadék fele száguld, azoknak ez jó. Aztán az, hogy hosszú távon is jó lesz-e, vagy fenntartható, meg ilyesmi, az már kérdéses, meg hogy melyik investor fog hatalmasakat bukni.
Ja, egyébként ebből a szempontból mondjuk ugye a programozást nem nagyon lehet összehasonlítani, például mondjuk egy ilyen kőműves izével, mert hogyha ő szarul csinálja meg, akkor azt a házat ugye nem lehet eladni. Hogyha mi ugye valamit szarul csinálunk meg, akkor azt ugye el tudja adni, max az lesz, hogy egyik nap nem nyílik az ajtó.
Hát mit tudsz mondani? Hát erről szólt nagyon sokáig itt a mi az ingatlan piac, hogy fogták, gipszkartonnal befalasztak mindent, minden undorító falat, azt ugyanúgy eladták új építésű háznak. Működik ez, ne hidd azt, hogy nem működik ez más iparban.
Igen. Ja, akkor lehet, hogy én ebben nem futottam bele.
Mázlista. De egyébként igen, tehát hogy az külön öröm, amikor gipszkarton fal mögött ott esetleg elkezd penészedni, meg ilyenek.
Igen.
Úgyhogy voltak ilyenek, de hogy mondjam, erre van az, amire Uncle Bob azt mondja, hogy egyszer el fog érkezni az, hogy valamelyik törvényhozó elkezd szabályokat hozni, és az nem lesz jó nekünk.
Igen.
És nem, igen. Nem csak azért, mert előírják azt, hogy unit teszteket kell írni, hanem azért, mert agyatlan módon fogják előírni azt.
Igen.
Úgyhogy...
Tehát, hogy ez erős szabályozása sokszor inkább, tehát valószínűleg gátként fog manifestálódni így a szakma előtt, és nem egy nagyszerű, nem tudom, terelőkorlátként, hanem tényleg az, hogy nem fogunk tudni halni, hogyha ilyen szabályok bekerülnek a rendszerbe. És amúgy már elkezdődött, de még egyelőre úgy tűnik, hogy ésszel csinálják azt, hogy beszabályozzák ugye a szoftver fejlesztést, meg különböző elvárásokat támasztanak gyakorlatilag a működő szoftverekkel szemben. Ugye nézzük ugye a pénzügyi szolgáltatóknál a különböző SSL elvárások, vagy hát most már TLS használatának kötelezősége. Akkor,
na jó, de az a fenékvédésről szól, és azt nem is a törvényhozók erőltetik, hanem a Visa Mastercard által nagyban szponzorált PCI konzorsum.
Igazából akkor valószínűleg ezért csinálják még egyelőre észre, mert hogy az ipar hajtja ezt előre, és ez tök jó. Mert hogyha csak... most az van, hogy nem lépett volna az ipar, és egyszer csak eszébe jut mondjuk az EU-nak, vagy az USA-nak, valamelyik törvényhozó szervénél, hogy te gyerekek, ezt muszáj lenne, akkor valószínűleg nem lett volna egy épeszű döntés, hanem valami nagyon agyament dolgokat írtak volna el, aminek nem lenne értelme. Legalábbis alapvetően ez az általános tapasztalat, hogyha nem az ipartól jön ez az igény, akkor valószínűleg annak nem lesz értelme.
Na igen. Egyébként, hogy a kedves hallgatóság is tudja, hogy miről van szó, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy 2018 júniusától, június 1-től azt hiszem kötelező a TLS 1.1 támogatása az olyan oldalakon, ahol fizetési űrlap van.
Minimum 1.1.
Minimum 1.1. Ez azt jelenti, hogy az Internet Explorer 8, 9, igen, Internet Explorer 8 és 9 az gyakorlatilag halott. Úgyhogy ennek mindenki nagyon örül, de ettől függetlenül ez a fizetési szektorból jött ez a szabályozás, nem a törvényhozóktól.
De egyébként, hogyha már ilyen szabályozásoknál vagyunk, akkor lehet, hogy ugye mondtátok, hogy tényleg eldurva majd valakinek az egy, és aztán kitalálja, hogy na, csak azt fejleszthet szoftvert, akinek, mit tudom én, mondjuk ilyen meg ilyen végzettsége van, vagy ilyen meg ilyen certificate-et le, mert hogy ugye aztán majd abból a certificate-ből is megpróbálnak ugye esetleg egy kis pénzt kihámozni, akkor oké, legyenek unit tesztek, legyenek ilyenek, legyenek olyanok, és aztán itt is megjelenik majd valamiféle ilyen fekettézés, hogy akiknek nincsen, és akkor így fű alatt így úgy amúgy valahogy elintézi, és olcsóbban fogja csinálni, mert hogy ugye ő nem végezte el ezt, mint ahogy mondjuk, itt tudom én, mondjuk autószerelő műhely sem lehet ugye akárhol, meg autószerelő sem lehet ugye akárki, mégis ugye van, aki ugye azt űzi. És ugye olcsóbb, mint azok, akiknek mindenféle engedélyeket meg kell csinálniuk, stb.
Igen, ez egyébként izgalmas lesz, mert szerintem a fejlesztő, illetve informatikus társadalomnak a fele, illetve megkockáztatom, hogy a nagy részének nincs végzettsége, például nekem sem.
Bármint CS témakörbe, computer science végzettsége, nekem se egyébként, tehát hogy alapvetően ez tényleg ettől lehet így úgymond félni.
Nem tartok tőle különösebben, mert most, hogyha nagyon szükség van rá, akkor nyilván meg tudom csinálni, csak annak idején az egyetemről utolsó 5 éves képzéses futamban voltam benne, és akkor azt mondták, hogy már bizonyos tárgyakat nem csinálnak meg, és akkor 3 év múlva lehet folytatni majd a BST-n, és akkor ugye azt mondtam, hogy na jó, akkor lehet elmenni sót reszelni, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem erre nincs szükségem, és igazából azóta sem volt. Tehát, hogy így ebből a szempontból viszont azt mondom, hogy rengeteg tehetséges fejlesztő vagy informatikus, vagy CS ember van, akinek van végzettsége, rengeteg tehetséges van, akinek nincs, és mind a két kategóriában rengeteg kontár is van, hiába vagy van végzettsége, vagy nincs. Tehát, hogy Ez nem fogja megoldani a problémát sajnos, mert láttunk olyan egyetemistát, végzőset, aki rákérdeztem a alap dolgokat, hogy MVC esetleg bármi ilyesmi design pattern, stb. És nem, semmi.
Egyébként ami érdekes még ebbe a témakörbe, az nem is inkább az, hogy szakmai hozzáértés, hanem van egy óriási etikai, meg morális vonatkozása is ennek a témakörnek. Ugye ez is az, amiről Uncle Bob szokott beszélni, hogy alapvetően nézzük például az egyik legklasszikusabb példáját annak, amit mondtam. Igen, az autóknál, illetve ugye itt volt ez a Volkswagen-es diesel botrány, hogy már is az volt, hogy rámutattak a szoftverfejlesztőre, hogy ő implementálta le a csaló szoftvert, ő a hibás, és hogy igazából ez furcsa, ugye, hogy gyakorlatilag van egy teljes chain of command-en így végigmegy, hogy ki utasította, hogy csaljunk, és utána gyakorlatilag az utolsó kis csinovnyikot veszik elő, mert hát ő volt az, aki leírta azt a kódsort.
Hát egyébként nem, tehát hogy mondjam, Volkswagennél mindenkinek engineer titulusa van, és az illető, akit elvettek, az valami head of engineering vagy ilyesmi volt, de ettől függetlenül egyre inkább az a trend a szakmában, hogy bizony attól, hogy valaki neked egy olyan parancsot ad, amiről egyértelműen tudnod kéne, hogy azt úgy nem kéne, attól te nem mentesülsz a felelősség alól.
Egyébként érdekes, hogy pont ugye megjelent már a Stack Overflow-nak az idei developer survey-je, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni, ki szoktátok-e tölteni, de ott is például egy több kérdés is arról szólt, hogy gyakorlatilag ilyen helyzetekben mit gondol az átlagos fejlesztő, hogy kik a felelősek az ilyen dolgok elkövetésénél. Én érdeklődve várom amúgy a survey-nek az eredményét, ami még szerintem említésre méltó, ha már ilyen dolgokról beszélgetünk, hogy van egy ilyen darkpatterns.org nevű cucc, ahol gyakorlatilag olyan dolgokat lehet megnézni, amik így etikailag nem feltétlen stimmelnek, és használják fejlesztők meg informatikai cégek. De általában ezek mind valami pénzlehúzással, vagy reklámcsalogatással, vagy kattintásvadászással kapcsolatosak. Hát, de hogyha belegondolsz, azért ezek mind olyan morális dolgok, amiket az ember inkább elkerülne, és nem szeretné a felelősséget utána magán érezni.
Hát igen, vagy mondjuk durvábbat, ugye most volt ez az EA-nek a Battlefront 2 kapcsán, meg korábban a Counter-Strike Go kapcsán mindenféle ilyen balhék, hogy igazából ez szerencsejáték, és ott is volt olyan programozó, aki bevallotta, hogy hát bizony voltak ilyen, aki nincs benne a sztoriban, gyakorlatilag az volt, hogy a Steam API-n keresztül mindenféle skineket, meg fegyvereket lehetett adni-venni, és erre épültek bizonyos ilyen szerencsejáték oldalak, amiknél gyakorlatilag annyi volt, hogy befizetted a pénzt, és akkor szerencse játszottál, hogy vagy megkapod, vagy nem, és hát ott valamelyik fejlesztő utána kitállalt, hogy hát ez bizony úgy volt megcsinálva, hogy a oldal tulajdonos ottan tudja tekergetni a számokat úgy is, hogy nem látszik a publikus felületen, stb. Szóval mindenféle ilyen, az igazság, hogy egyre inkább szerintem az informatikus társadalomnál nem, főleg a seniorabb kollégáknál nem megkerülhető az, hogy legalább egy kicsit tisztában legyenek azzal, hogy arra a szakterületre, amin éppen dolgoznak. Most legyen szó szerzői jogról, vagy szerencsejátékról, vagy stb. Milyen jogszabályok vonatkoznak, mert a nap végén lehet, hogy a kedves fejlesztőt veszik elő, és nem azt, aki illetve nem csak azt, aki előírta, hogy mi a helyzet.
Igen. Úgyhogy... Jó, hát amúgy tehát nem feltétlenül csak a jogokkal kell tisztában lenni, meg a törvény előírásokkal, hanem, hogy is mondjam, embernek lenni ugye minden körülmények között egy kicsit morálisan is átgondolni azokat a dolgokat.
Igen, elég könnyű abba beleásni, hogy az embernek azt mondják, hogy csináld azt, és akkor megcsinálj, és nem mondja azt, hogy figyelj, bocs, de én ezt nem.
Ja, persze. Hát
meg kérdés egyébként, hogy mennyire látja ugye azt, hogy annak, amit ő csinál, ugye abban az adott szkópban, amire ő rálát, hogy mi lesz a hatása. Mert mondjuk vannak... Ugye rengeteg ilyen legal előírás van itt-ott különböző országokban, és lehet, hogy te valami pont olyat implementálsz, amit a biznisz követelt meg, és neked gőzöd sincs arról, hogy igazából abban az országban azt nem lehetne. Mert annyira nem egy kirívó példa.
Na jó, csak érted, hogyha mondjuk például én egy fizetési oldalt implementálok, teszem azt mondjuk Németországra, akkor gyorsan átfutom, ugye az EU-n belül az egyszerű, mert a legtöbb jogszabálya fönt van angolul, gyorsan átfutom, hogy mi a helyzet azzal az országgal, és akkor például rájövök arra, hogy Németországban kötelező a vásárlási gombra gombon azt feltüntetni, hogy bizony itt most fizetés kötelesen megrendelem. Az a pontos kifejezés, hogy zahlungspflichtig bezahlen, és az annyit tesz, hogy a gombra el kell írni, hogy bizony te ezt most megnyomod, akkor te itt most fizetés kötelesen megrendeled azt, amit akarod, hogy ne legyen az, hogy jaj, véletlenül tovább nyomtam, stb. Tehát, hogy ez hogy mi EU-n belül viszonylag egyszerű, az összes EU-s jogszabály fent van az EU összes nyelvén, igen, magyarul is, el lehet olvasni. Hogyha meg konkrét piaci dolgokról van szó, akkor azt is viszonylag sokszor meg lehet találni. Most, hogyha Amerikára implementálok, ott egy kicsit nehezebb, mert állítólag már a szövetségi kormány is elvesztette az áttekintést, hogy hány jogszabályuk van. De ugye legtöbbször EU-s projekteken dolgozunk, úgyhogy ez viszonylag egyszerű.
Ja, hát igen, az esetedben, de hogyha mondjuk az USA-ban például ott van, hogy akkor a discount értéke és a total price színe, az ugye nem lehet más például, meg a mérete sem lehet nagyobb mondjuk a total price-nak, hogy nem az lehet, hogy akkor mondjuk egy discountot értéke, hogy a discountolt értéket azt így megkülönbözteted mondjuk a ténylegesen fizetendő értéktől, vagy bármi ilyesmit, ugye nem csinálsz meg, hanem mindegyiknek ugye egységesnek kell például legyen, és megvan adva, hogy akkor milyen, mit tudom én, fekete legyen.
Igen, hát mondjuk ez szerintem ezen a ponton már nem morális kérdés, mert az, aki megtervezi ezt a feature-t, annak kell ezzel tisztában lenni, és hogyha te, mint fejlesztő, csak a...
Eleve nagyon bonyolult, mert itt nagyon sok olyan szabályozás van, ami egyszerűen valamilyen precedens esetből ő esik ki a gépezetből. Tehát feltételezem, ez azért van így beszabályozva, mert volt egy ilyen pereset, amikor úgy döntött a bíró, hogy ez nem volt etikus, és akkor innentől kezdve egyenesen ágon jön a szabály, hogyha ezt egyszer már így eldöntötték ugye ott kint, mert ott él a precedens jog, akkor máskor is így kell dönteni, tehát gyakorlatilag nem szabad különböző színnel vagy mérettel ezeket feltüntetni, és ez biztos, hogy nincs ez az ember, aki végig tudja követni az USA-ba ezt a szabályozási rendszert.
És azért mondom, hogy te ezt lehet, hogy megcsinálod, és aztán ugye megbüntetik az adott oldalnak a stakeholderét, és utána akkor ők majd rád verhetik, hogy hát igen, hát ő volt az, aki megcsinálta, és ott is ugyanúgy végigment ugye ez a command of chain.
Uh-huh. Hát figyelj, ez esetben viszont azt mondom, hogy ha tudod, hogy az, amit csinálsz, azt nem kéne, vagy sejthető, mert egyértelmű, hogy a usereknek a manipulálására irányul. Vagy Google-n rákeresel, hogy hogyan van ez, és az első hír, ami szembe jön, ezzel kapcsolatos cikk, akkor lehet, hogy van az a helyzet, amikor nemet kell mondani, és azt kell mondani, hogy ezt nem. De ugyanez, hogyha mondjuk más, hogy milyen büntettet nézünk, tehát hogy például a nekünk most az üzleti modellünkben benne van az, hogy migrálunk szájtokat. És sikerült most már belevernem a kollégába, hogy mielőtt neki kezd bárminek, csináljon egy mentést, nézze meg, hogy a szerver az úgy rendben van-e, és hogyha gyanítja, hogy ott valami furaság van, akkor ne nyúljon hozzá. Egyszerűen azért, mert mit tudom, én nem tudhatod, hogy az ügyfél nem fogja utána azt mondani, hogy hát te jártál a szerveren, és azért tönkrement, és időközben már MySQL az már, mit tudom én, 2 hete halott volt, mert meghalt alatta a diszk, de most te nyúltál hozzá, és ezért te vagy felelős érte, és egyszerűen van, amikor azt kell mondani, hogy nem. És nyilván vannak olyan büntettek, amikor az ember azt mondja, hogy jó, például a legacy projektekhez való hozzányúlás, vagy egy őrült ötlet implementálása, de van olyan, amikor tudod azt, hogy itt ez bizony rád verhetik, és ez alapvetően nem egy jó ötlet, és akkor azt kell mondani, hogy bocs, de én ezt nem, vagy csak akkor, ha mit tudom én, aláírod azt, hogy te ezt utasításba adtad, és vállalod érte a felelősséget, vagy azt, hogyha mondjuk egy legacy szerverről van szó, és ugye én viszonylag sokszor találkozom ilyenekkel, akkor azzal, hogy megnézzük a szervert, ránézünk, látjuk azt, hogy baj van vele, akkor nem állunk meg neki megjavítani, hanem megmondjuk az ügyfélnek, figyelj, ez a szerver összecsinálta magát, és ha akarod, megnézzük, de felelősség a tied. Tehát, hogy szerintem az etikai oldala az, hogy tudom, sok mindenkinek van az, hogy mit tudom én, feleségét, gyerekét el kell látni, stb. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy nem. És inkább, meg mit tudom, vagy kezdők vagyunk egy cégnél, és nem merjük azt mondani, hogy nem, de ha egyértelmű az, hogy ezt nagyon nem kéne így, akkor minimum fel kell hívni rá, lehetőleg írásban ahogy hívják, a főnöknek a figyelmét, mert abban a pillanatban, hogy írásban van, onnantól kezdve már van nyoma, hogy te szóltál, hogy hello, ez nem egy jó ötlet, ezt így nem kéne. És érted, hogyha mit tudom, utána ne adj Isten bírósági perre kerül a sor, akkor utána bekérik el a cégtől az összes e-mailt, vagy mit tudom én, és ott kiderül az, hogy hát te bizony szóltál, hogy ezt így nem kellene, és ennek ellenére megcsináltatták veled, akkor kisebb a valószínűsége, hogy téged elővesznek. És ugye ez nem feltétlenül csak fenékvédésről van szó, de arra is van szó, hogy ha te tudod, vagy sejted, hogy ezt így nem kéne, akkor nem kell szó nélkül elmenni minden mellett. Minimum rá kell kérdezni, hogy te figyelj, ez így biztos, hogy legális?
Igen. Na jó, én szerintem ezt a legalitás meg moralitás kérdését egy kicsit...
Nehéz igazságot tenni.
De az a baj, hogy nehéz is ebbe belemenni, ugye egyikünk sem jogász. Hát szóval, meg... hogy lehet, hogy még ráadásul, ha tovább húznánk, akkor még hülyeségeket is mondanánk. De a gyóntatásnak végül is ez is része kell, hogy legyen, hogy átgondoljuk, hogy lehet, hogy ezt gyönyörűen csináltam meg, de alapvetően nem kellett volna.
Igen, és talán ezek a nagyobb büntettek egyébként.
Igen, és ezek a nagyobb büntettek. Ezek olyan dolgok, amiket, hogyha esetleg csináltunk is, nem fogunk elmondani, de remélem, hogy nem csináltunk ilyet.
Ja.
Szóval egyébként szerintem várjuk a hallgatóknak majd a
hasonló. A gyónásait.
Igen. Akár privátban is gyóntatunk, nem tudom, hogy az a baj, hogy a mi szakmánkban nincs a gyóntatásra ilyen papi titoktartás, pedig jó lenne időnként.
Jó lenne, de persze bárki jöhet, elmondhatja.
Csináljunk egy egyházat erre.
Hogy kinevetjük. Vagy elvárjuk tőle, hogy utána majd mutassa be a javítást is.
Igen.
Ahogy azt hiszem, most nálam is megtettétek, hogy megígértem, hát hogy 2018-ban ez a kódrészlet ki fog kerülni a kódbázisból. És hát várjuk akkor ezeket a gyónásokat.
Igen. Nagyon gyónjatok nekünk, de hogyha olyasmit éreztek, hogy esetleg inkább ügyvéddel kell beszélni, akkor inkább beszéljetek ügyvéddel.
Úgyhogy... Akkor is csak mi is fogunk beszélni.
Az biztos. Nos, kedves hallgatók, várjuk a gyónásaitokat a Slack csatornánkon, letscode.hu/Slack, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!